Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból válogatunk. Egy táncosnak hetente 2-3 darab a fejében, vagyis a lábában kell, hogy legyen, mondta az Inforádió Aréna című műsorában a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti igazgatója. Zsuzsánszky Zoltán, Kossuth Díjas táncművész arról is beszélt, hogy egy táncos pályája rövid, maximum 25 évet ölelhet fel. Igen széles a repertoár, és évente 140-150 fellépése van a Nemzeti Táncegyüttesnek. Ez mit jelent a gyakorlatban, hogy egy táncosnak hány darab kell, hogy a fejében, pontosabban a lábában legyen?
10-16 műsort veszek elő, hetente 2-3 műsort, nagyon a lábukban van, bele kell. Igen, van, amikor repertoárral készülök egy új műsort csinálok, de van egy régi műsort előkezdenem a Drakulát, előkezdenem a Tenkes kapitányát, elő kell szednem a táncos meséket, elő kell szednem az archív eredeti táncanyagot, elő kell szednem valamilyen folklor műsort. A külföldieknek általában a táncjüttes vezető a magyar néptáncról, a Kárpát-medence gyönyörű szép táncban mutatunk a világban.
Táncos pálya, profi táncos pálya. Azért hát ez sokkal rövidebb, mint más művészeti ágakban, mint akár a színészi pálya. Ez bizonyos életkorig lehet csinálni, bizonyos mértékű derékfájásig és ízületi bántalmakig lehet csinálni. Nem feltétlenül kiszámítható pályaív és karrierút. Mit tudsz mondani ennek kapcsán együttes vezetőként a táncosaidnak?
Erre is föl kell készülni. Én azt nagyon szeretem, ha valaki valóban...
Nyilván nem lesz mindenki koreográfus.
Lehet, valóban hitelesen szeretne egy életpályát. Azért készül. A lányok szülnek, a lányok hamarabb abba adják a pályát, de nagyon sok lány például, ahogy visszajön szülés után, és nekik van egy, vagy két, vagy három gyereket nevel, és még folytatja a táncos pályáját. Tehát fiatalon kezdik, 19-20 éves korukban kezdik a táncos pályát. Valóban nagyon rövid pálya. A hivatalos együttesekben mi odafigyeltünk arra, hogy nyugdíj, tehát ilyen korkedvezményes nyugdíjba mehetnek, 25 év táncolás után. Akkor már nagyon fáradt a test. Nagyon fáradt a gerinc, nagyon fáradt a térd, úgy, ahogy mondod, nagyon fáradtak az izmok, tehát már az arcok sem olyan simák, mint fiatalon, tehát nem időségnek való tánc, a fiatalok művészeti ága. Tehát mi az öregeket tudtuk csak rögzíteni autentikus filmen, archív filmen, azért, hogy azokat a több 10 éves, több 100 éves mozdulatokat még valahogy valahonnan megtanuljuk. De a táncolás, amikor előadják, amikor mulatnak vele, amikor társasági szórakozás volt az emberek életében, akkor azok fiatalok művelték. Az én táncosaim is kiöregszenek, eljönnek velem, nagyon örülök, ha nincs nagy fluktuáció az együttesemben. Tehát azért ezt a hatalmas repertoárt ezt birtokolni kell. Gondold, de belefektettünk egy emberbe 5-8 évet, 10 évig tanítom és megtanulja ezt a repertoárt, és utána kimegy tőlem, elmegy tőlem. Ez lehetséges, de azt szeretem, ha hosszabb ideig velem van, mert akkor ő nagyon sokat be tud mutatni, ismeri az érzelmeimet, tudja, hogy hogy kell félkörbeállni, ismeri a szakmát, magára is tud vigyázni. Tehát igen, ők nem nagyon sielhetnek, nem nagyon bicikli balesetezhetnek, mert akkor kiesnek ebből a fantasztikus munkából.
Zsuzsánszky Zoltánt, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti igazgatóját hallották. Stratégiai partnerséget köt a Mastercard a MÜPÁ-val, az együttműködés részleteiről Rozgonyi Ádám kérdezte K.L. Csabát, a MÜPÁ vezérigazgatóját.
Ez egy kiemelkedő partnerségi viszony kezdete, ami arról szól, hogy az idén 18 éves MÜPA a kezdetektől fogva a minőséget tartotta a fő iránynak, és hát a minőségi kultúrát képviselte mindegyik műfajban, ami a MÜPA-ban megtalálható, és ehhez csatlakozott a Mastercard, aki egy vezető minőségi világ pénzügyi formáció, és hát ez egy körülbelül 2 éves munkája. Az eredménye. Mind a két oldalról nagyon büszkék vagyunk erre, hogy így egymásra találhattunk. Ahogy mondtam, 2 évvel ezelőtt kezdődött el az együttműködésben való gondolkodás. Ugye meg kellett találni azokat a csatornákat, ahol össze tudunk kapcsolódni. Hát mostanra érett be ez a folyamat, sokat dolgoztak rajta a munkatársaink közösen. Miről is szól ez az együttműködés? Arról szól, hogy egyrészt a MÜPA, és 2 évvel ezelőtt még nem gondoltunk erre, de azért folyamatosan kerestük a gazdasági partnereket már régebb óta. A MÜPA rátalált egy fontos gazdasági partner a szövetségesre. Másrésztről azt a lehetőséget tudjuk cserébe biztosítani, hogy a MÜPÁ-n belül a minőségi kultúra köré minőségi kiszolgálást is teremtünk azok számára, akik Mastercarddal fizetnek, rendelkeznek. És létrehoztunk az 5. emeleten egy Mastercard lounge-ot, ami tulajdonképpen egy helyszíne is a különböző találkozóknak, és hát reményeim szerint olyan találkozóknak is, ami fontos akár a társadalmi vagy gazdasági életben is. Ugye a MIPA nem csak a művészeti életnek találkozási pontja, hanem szeretne a társadalmi élet és gazdasági élet találkozó pontjává is válni. Ezt úgy érjük el, hogy egy-egy nagyszabású eseményünkön jelen vannak a társadalmi gazdasági élet szereplői, és nekik kiváló alkalom, hogy ebben a lounge-ban találkozhatnak, megoszthatják egymással a véleményüket, a kulturális élmény kinyitja őket egymás felé, tehát ilyen szempontból is egy úttörő jelentőségű kezdeményezés.
De ugyanakkor az is fontos, továbbra is gondolom, hogy a kultúra mindenkié legyen, és a MIPA kínálata minél szélesebb közönséghez eljusson.
Ez így van. Ugye azért a hűségprogramosaink száma most már meghaladta 43 ezeret, az egy nagyon nagy szám, és ez egyáltalán nem sérti ezt az alapelvet, amit elmondott. Továbbra is az a célunk, hogy a produkcióink minden magasabb színvonalon, és minél több emberhez elérjenek, eljussanak. Tulajdonképpen ebben is nyújt támogatást a Mastercard, hiszen a támogatásával még több és még magasabb színvonalú produkciót tudunk létrehozni. Az egyéb csatornáinkon pedig továbbra is ugyanúgy megszólítjuk a széles közönséget, mint eddig.
Kál Csabát, a MIPA vezérigazgatóját hallották. Már látogatható a Schönbrunn kincsei című tárlat a Gödöllői Királyi Kastélyban. A kiállításon mintegy 200 Bécsből érkezett Erzsébet királynéhoz és családjához köthető személyes tárgyat mutatnak be. Van olyan relikvia, amit először Gödöllőn láthatnak az érdeklődők, mondta az Inforádiónak Újvári Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély igazgatója, a riporter Varga Mónika.
Gödöllői Királyi Kastélyban a Schönbrunn kincsei időszaki kiállításunkon a bécsi Schönbrunni Kastély Erzsébet királyné gyűjteményéből érkezett több mint 200 darab tárgy. A királyné életét egészen pici gyerekkorától dolgozza föl a mítoszig, Erzsébet halála után a körülötte kialakuló mítoszig bezárólag. Olyan tárgyak vannak közöttük, mint Erzsébet királyné keresztelő ruhácskája, torna nadrágja, vagy a királyi család több használati tárgya. Erzsébet királyné a legendás szépségéről, és a kicsomagolásnál, amikor például a nadrágját kivették, egy alsó neműjét kivették az oszból, mi azt hittük, hogy az egy hibás nadrág, mert hogy a dereka az majdnem megegyezett a boka mérettel, aztán kiderült, hogy valóban a legendák igazak, és Erzsébet királyné olyan karcsú volt, mintha két bokányi lenne a dereka. Láthatjuk például Ferenc József édesanyjának az aranykarkötőjét, amelyben a gyermekeinek, így Ferenc Józsefnek a hajszála lett elrejtve kristályok alá az aranykarkötőbe. Valóban olyan különleges tárgyakkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők a kiállításon, amelyeket testközelből nagyon ritkán vagy sosem lehet megnézni.
Honnan érkeztek ezek a relikviák Gödöllőre? Ténylegesen Schönbrunnból?
Az összes tárgy Bécsből, a Schönbrunni kastélyból érkezett. Ezen tárgyak döntő többsége azonban Schönbrunnban sincs kiállítva. Van olyan tárgy a tárlaton, amit először itt Gödöllőn nézhet meg a nagy közönség.
Meddig látogatható a tárlat?
Január végéig várjuk az érdeklődőket, a hét minden napján nyitva van a Gödöllői Királyi Kastély.
Újvári Tamást, a Gödöllői Királyi Kastély igazgatóját hallották. 4 bemutatóval várja az érdeklődőket a Radnóti Színház új évadában. Magyarországon először 2024 tavaszán a Teátrumban lesz látható. Robert Ike Oidipusz című előadása Szofoklész drámájának modern feldolgozását Szikszai Rémusz viszi színre Pál Andrással a címszerepben. A 2023-24-es évad új darabjairól Rozgony Ádám beszélgetett Kovács Adéllal, a Radnóti Színház igazgatójával.
Most már próbáljuk az első darabot, Tenas Tivitics horvát írónő 3 tél című darabja, amit Alföldi Robi rendez, és ennek október 21-én lesz a bemutatója, majd Nagy Péter István, a színház rendezője fogja rendezni Ödön von Horvát Istentelen ifjúság című kisregényéből egy adaptációt, ezután pedig Szikszai Rémusz rendezi Robert Ike Oidipuszát, és a legvégül pedig Mohácsi János rendezi Ródi Sándor tanítónője nyomán egy új kortárs előadást, illetve hát Mohácsi István és ők írják a kortárs átirat, az ő nevükhöz fog kötődni.
Akkor abszolút azért kortárs darabokról vagy átiratokról van szó a új évadban, vagy ezek.
Igen, ez tavaly is egy nagyon erős tendencia volt, hogy minden darabunk kortárs volt, és ez idén is így van, tulajdonképpen a Gródi kivételével, de hát általában, ami pedig így nem kortárs, azt pedig vagy újrafordítatjuk, vagy pedig kortársiasítjuk, úgyhogy bízom benne, hogy ez is elég relevánsan fog megszólalni a mostani helyzetben a Bródi tanítónő.
És miért ő kortárs darabok, és miért nem kapnak mondjuk nagyobb szerepet, mondjuk klasszikus, régebben is mondjuk sokat játszott, vagy Magyarországon sokat játszott klasszikus darabok?
Ezt nem feltétlenül gondolom, hogy ez minden évben így lesz, de azt érzékeljük, hogy egyrészt a közönség nagyon fogékony, illetve nagyon szereti az új történeteket, és ez mindig attól is függ, hogy azért kortárs darab választása, vagy megtalálása az egyébként mindig nehezebb. És amikor az ember mondjuk talál egy ilyen, szembe jön vele egy ilyen csodálatos darab, mint például a Három tél, ami olyan, mint tényleg, mint egy kortárs Csehov, akkor arra azonnal lecsap, és akkor az már így elindít egy ilyen irányt, illetve a rendezők is hoznak darabokat, és aztán valahogy ez így alakul, de ettől függetlenül azért ez egy, tehát valamilyen módon szándékos dolog is, de mondjuk, hogyha bármelyik rendező azt mondta volna, hogy ő egy jobban szeretne egy Csehovot megcsinálni, és az éppen kiosztható, és éppen mi is úgy gondoljuk, hogy az most jól megszólal, akkor ennek nincsen természetesen ilyen elvi akadálya, de azt gondolom, hogy ha jelenben írodott, jelennek szóló darab jó, és minőségi és irodalmi értékében is olyan, ami a Radnótiban méltán fordul meg, akkor arra lecsapunk, és most valahogy az elmúlt időszakban ez így alakult.
Kovács Adélt, a Radnóti Színház igazgatóját hallották. Pályája eleje óta színháztudománnyal foglalkozott, a doktoriát pedig Párizsban Pilinszky János színházi elképzeléseiből írta, a Színház és Filmművészeti Egyetem frissen kinevezett rektora. Sepsi Enikő 3 cikluson át volt a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészettudományi karának dékánja, most az SZFE élén 5 évre kapott rektori megbízást. Az Inforádiónak adott interjúban elmondta, nem jó a politikában, szakmai alapokon szeretné vezetni az intézményt. A riporter Tatár Tímea.
Pályámat az Ötvös Kollégiumban kezdtem, 95-ben, akkor még doktorandusz voltam. Párizsban doktoráltam, és fiatal tanárként indult a pályám az Alma Materben tulajdonképpen. 14 évig voltam ott, és aztán 2009 végén kerültem a Károli Gáspár Református Egyetemre, ahol pár hónappal később fölkértek a dékáni feladatok ellátására, és 3 cikluson át 9 évig voltam a kar dékánja, nagyon sok változás történt, megduplázódott a hallgatói létszám, több tucat új szakot hoztunk létre, a sorokban elsőt helyre került a Károli Bölcsészkara, aztán 2023 tavaszán kaptam fölkérést a kuratóriumtól arra, hogy pályázzam meg az SZFE rektori székét. Közben persze minőségértékelési oldalon is dolgoztam a MAP-ban, itt komoly haza és nemzetközi tapasztalatra tettem szert, vezettem a Károli könyvkiadását, létrehoztuk a Benda Kálmán szakkollégiumot, tehát a felsőoktatás nagyon sok területén minőségértékelési és intézményi oldalról is betekintést nyertem sok szegmensébe a felsőoktatásnak.
A színház és filmművészeti szegmenssel milyen kapcsolatban állt?
Színháztudománnyal foglalkoztam már a pályám eleje óta. Patrice Pavis színházi szótárát fordítottunk több életműfordításában, Novarina fordításában és a magyarországi bevezetésében vettem részt, tanulmányokat, sőt a Routledge kiadónál egy angol nyelvű kötetet is írtam az ő életművéről, tehát az angol száz területre is bevezettük ezt a kortárs francia életművet. Legutóbb a Színházi Olimpián vállaltam feladatokat, idehoztuk a Fényanyag című előadást Juliette Binoche főszereplésével, Vásdi Mouavad rendezésében is én voltam az egyik dramaturgja. Ezen kívül szakmai programokkal most már hát körülbelül egy évtizeddel foglalkozunk a Mitemen, és most legújabban ugye a Színházi Olimpián, liturgikus színház, rituális színház témakörben. Könyvbemutatókat tartottuk, kiadtuk ugye Eugenio Barba színház antropológiai szótárát. Szóval ezer szálon kötődöm a színházhoz, és a színház tudomány művelésében is most már majdnem két évtizede részt veszek.
Akkor nem is volt önben semennyi kérdőjel, amikor megkapta ezt a bizonyos felkérést a pályázatra?
Dehogy nem. Hát először is nekem a Károli a szívügyem volt. Bölcsészkar fejlesztésében sok tekintetben bizonyos szervezeti egységek létrehozásában vezető szerepem volt, és én nem gondoltam, hogy tovább szeretnék lépni. Úgyhogy egy másfél hónapot gondolkodtam ezen a felkérésen, igen. És aztán végül is eldöntöttem, hogy megpróbálom.
Mi volt a döntés kulcsa?
Először is a kuratórium minden tagjának és az elnökének a végtelen támogatása és akarata. Másodszorban pedig a kihívás, hogy talán lehetséges, vagy van esély arra, hogy békességben lehessen ezt az intézményt működtetni és felvilágoztatni, és hogy bennem van erre egy hajlandóság.
Viszályos időszak van most így az egyetem mögött, legalábbis ami az elmúlt 2-3 évet illeti. Milyen nehézségekkel szembesült már ez idáig esetleg, vagy mi az, amire leginkább számít?
Ez idáig még nem szembesültem ezzel kapcsolatban nehézségekkel én magam személyesen, természetesen a híreket én is hallom, és hallottam az elmúlt 3 évben is. Talán az a könnyebbségem megvan, hogy tevőlegesen én nem voltam akkor ennek a szervezetnek a része. Néhány hónapja már tanácsadási feladatokkal segítettem az új tanév megindulását. Én úgy gondolom, hogy elszánt vagyok abban, hogy egy békességes hangulat uralkodjon intézményen belül, hiszen együtt oktatnak itt régiek és újak. A hallgatókkal való jó kapcsolat tartásra is elszánt vagyok, és én nem vagyok jó a politikában, nem is szeretnék politizálni, tehát ezt az intézményt szakmai alapokon szeretném vezetni, és a nemzetközi szintéren erősíteni.
Mit lát egyébként, hogy ki mindenki között kell leginkább ezt a békét újra teremteni?
Ezt így most nem tudom felsorolni, és nem is mindig ott húzódnak konfliktusok, ahogy első látásra az ember gondolná. Én azt tapasztaltam az életemben, hogy ahol megindul egy professzionális működés szakmai alapokon való döntéshozatal, ott az ilyen jellegű kérdések háttérbe kerülnek, és ebben a sajtónak is egyébként nagyon nagy szerepe van. Én is olvastam természetesen, hogy ki az, aki nem veszi át az aranydiplomáját, de hát sorolhatnánk azokat a rendkívüli művészeket, színészeket, rendezőket, akik átveszik. Szóval ebbe se szeretnék beszállni. Most az induláskor szeretném, hogyha a stratégiát, a programot megismerni, sajtónyilvános lenne, és utána az építkezés már az intézmény falain belül csöndben történne. Így képzelem el a vezetést.
Tervez-e esetleg párbeszédet azokkal az oktatókkal, tanárokkal, akik mondjuk hátrahagyták most az intézményt, vagy mondjuk azokkal a diákokkal, akik félbehagyták a tanulmányaikat?
Én az intézményen belül tervezek nem csak beszélgetéseket, hanem workshopokat, tréningeket, és egy nagyon szoros, komoly együttműködést. Tehát akik az intézményt vállalták, és itt dolgoznak, nekem velük van dolgom.
Ugye nagyon sokan attól tartottak így az elmúlt időszakban, hogy csorbulni fog az autonómia, az intézményi szabadság. Ezt a területet hogyan látja is? Bármi nemű változásra lát-e esetleg okot?
A felsőoktatási autonómia kérdés általában egy nagyon érdekes kérdés, tehát nem politikai válaszok mentén szeretném megfogalmazni erről a véleményem. Az intézményi vagy felsőoktatási autonómia és a felsőoktatási piac egy erősen szabályozott piac eleve. Tehát az a szereplői azok kötöttek, és a szerepkörök is kötöttek. Valójában, amikor valaki azt mondja, hogy teljes intézményi autonómia, nem is nagyon tudom, hogy miről beszél. A keretszámoktól kezdve a szervezeten át, a működésig, a finanszírozásig, minden egy kötött pályán mozog. Én azt gondolom, hogy mára az elmúlt 3 évben kialakultak azok a szervezeti keretek, amelyek az egyetem jó működését támogatják. Kuratóriumi szerepkör jól elkülönül az egyetem vezetési szerepkörtől, és nekem feladatom az egyetemen belül is megteremteni ezt a fajta egyszerűen átlátható struktúrát, ami biztosítja a hatékony működést. Ezt egyébként a pályázatom is tartalmazta a szervezeti ábrával együtt. Ezzel együtt támogatta a szenátus a pályázatomat.
Hogyan látja az egyetem szakmaiságát? Hát azért a presztízsét sajnos érintették az elmúlt évek. Mit igazolnak vissza mondjuk a végzős hallgatók így a szakmai pályafutásukkal?
Először is az elmúlt évek művészeti eredményei, tehát mind a filmes, mind a színházi területen azt gondolom megkérdőjelezhetetlenek. Tehát a vizsgafilmek nemzetközi fesztiválokon való szereplése, díjai, a Madács projekt mind-mind azt igazolták, hogy rendelkezik az egyetem azzal a humán erőforrással és azzal a válogatott hallgatói gárdával, akikkel nagyon magas szintű művészeti projekteket lehet létrehozni. Az előttünk álló feladat az most rögtön minőségbiztosítás, szervezeti jellegű, de már természetesen vannak új képzések tervben, hazai és nemzetközi képzések is. Tehát én azt gondolom, hogy a nemzetközi szintére való erősebb kilépés az mindenképpen segít az intézmény hírnevének az emelésében. Tehát jók a kilátások.
Mit gondol, szép lesz ez a feladat? Nehéz lesz, vagy szép és nehéz?
Remélem, hogy szép lesz. Azt bizonyosan tudom, hogy nehéz.
A Színház és Filmművészeti Egyetem rektorát, Sepsi Enikőt hallották. Az elmúlt mintegy fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk a felelős szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Rozgony Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszonthallásra.
A kulturális perceket hallották.